Miért kezdődik ez a történet az Ócska piacon?
Hát egy ilyen kalandos utat járt végig Diamanti Zsónak és családjának a Haller utcai villájukban megmaradt könyvtára, és hát holmiának egy része. És az 1941-42 környékén Diamanti Zsó által írt visszaemlékezés az 1920-1940-es időszakra, főképpen az Aranyos Gyéresi Sodronyipari Vállalatnak a létesítésére és fejlesztésére, de a családjára is vonatkozóan. Szintén ott volt egyik példánya valószínűleg ebben a házban, és hát onnan szórodtak szét ezek a kéziratok, könyvek, és hát elég kalandos útak jártak végig addig, amíg 2001-2002-ben az én kezembe kerültek, és elolvastam ezt a két kötetes visszaemlékezést, és hát megállapítottam egyértelműen, hogy ki az írója. Nagyon sok szép eredeti fénykép van ebben a kéziratban a sodronyipar építéséről, különböző vállalati részlegeknek a munkájáról, és így tovább, úgyhogy hát most is sikerült visszaadni valahogy a közösségnek, hogy elolvashassák azok, akik még emlékeznek erre az egykor Erdély legnagyobb fénfeldolgozó üzemére, amelyből sajnos mára csak a romok maradtak.
És az emléke. De honnan lehet egy emlékiratból egyértelműsíteni azt, hogy ki a szerző?
Mert saját életét is leírja a születésének az időpontjával és a családjának a tagjaival, a feleségének a foglalkozását megírja, a saját életét, életének a kezdetét, fiatalságát. Hát a fiatalsága is eléggé sötét volt, mert 4 évig a frontokon harcolt, az első világháborúban megjárta Lengyelországot, Ukrajnát, és a háború végén a Piavé mentén harcolt azért a monarchiáért, amelyik már esett széllyel. Úgyhogy egyértelműen meg lehet állapítani, hogy az ő munkájáról van szó, és hát magáról, arról azokból az információkból, amelyeket a sodronyiparról bemutat, hogy hát ő alapította, hogyan történt az alapítás, milyen nehézségekkel küzdött meg, hogyan próbálta fejleszteni a vállalatot, a várost magát, mert egy falu volt, amikor ő oda került. Elmagyarázza, hogy hogyan választottak ki már a háború idején a lövész árkokban azon gondolkozott, hogy hova kellene neki ezt a gyárat megalapítania. Ugye felvidéken született, Vágújhelyen, és ott az édesapjának volt egy szeggyára, de hát ott a fémet szénfűtéssel hevítették, és ez elég komplikált dolog volt, és ezt egyszerűsíteni akarta, és korszerűsíteni, és földgázra volt szüksége, úgyhogy amikor 1909-ben felfedezték az erdélyi, és föltárták az első erdélyi földgáz forrásokat, akkor ő Erdélyre koncentrált ebből a tekintetből, és megállapította bizonyos kritériumok szerint, hát hogy legyen földgáz, legyen folyóvíz, legyen vasút, fővasútvonal és főút valahol ezek mentén helyezkedjen el, vagy ezek közelében helyezkedjen el a gyár, és ez pont Aranyos Gyéres volt, ahova már az első világháború idején bevezették a földgázt. Kolozsvár ugye csak a második világháború után kapott földgáz, de Aranyos Gyéresen és Tordán volt már a 20-as évek elején földgáz, úgyhogy oda választotta, hogy meg fogja alapítani ezt a gyárat, amit aztán meg is tett.
1920-ban alapította a gyárat.
1920-ban.
És 23-tól lett ő a vezérigazgatója, egészen 1940-ig, amikor azt mondtad, hogy kirúgták a gyárból.
Hát gyakorlatilag olyan törvények jöttek akkor, amelyek nem tették lehetővé azt, hogy egy zsidó ember akár igazgató tagság, vagy igazgató tanácsi tagja legyen egy vállalatnak, nemhogy vezérigazgatója. Az utolsó levéltári anyagok, amelyek az aláírását viselik a gyár adminisztrációjában, azok 1940 júniusiak, és hát körülbelül július vége fele jelenik meg a sajtóban a hír, hogy ő lemondott a vezérigazgatói posztról. Nagyon jó kapcsolatai voltak Bukarestben, ő az Erdélyi Gyáriparosok Szövetségének az elnöke volt, és az Országos Romániai Gyáriparos Szövetség alelnöke. Remek kapcsolatokat ápolt Bukarestben is, és valószínűleg, hogy megtudta azt, hogy augusztus elején hát kihirdetik azt az úgynevezett zsidó statutumot, II. Károly királynak azt a törvényerejű rendeletét, amely megtiltotta a zsidóknak, hogy bármilyen vállalatvezetésben részt vegyenek többek között, és feloszlotta a zsidóságot több kategóriára, amelyek közül több kategóriának megvonta az állampolgárságát is, úgyhogy ő tisztában lehetett azzal, hogy mi vár rá. Ezt a pillanatot nem várta meg, és visszavonult a gyár vezetésétől. Aztán augusztusban, amikor az augusztus végén a második bécsi döntés is megtörtént, akkor viszont úgy döntött, hogy nem Romániában, Aranyosdíresen, hanem Kolozsváron marad, ahol neki volt egy szép háza is, és hát gondolom, hogy ehhez ragaszkodott, ott voltak a gyűjteményei, mert ő egy mű pártoló és művészet szerető, irodalom és művészet szerető ember is volt, és hát gondolom ragaszkodott ahhoz, hogy Kolozsváron maradjon, ami aztán megpecsételte a család tragédiáját, mert aztán végül őket is 44-ben beurcolták feleségestől és a kisebbik fiával együtt a gettóba Kolozsváron, és hát nagy nehezen sikerült felkerülnie a Kastner transportra, és azzal Budapestre érkeznie június 10-én, 44-ben, ahonnan aztán ő nem utazott tovább a vonattal Németországba, majd Svájcba, hanem Budapesten maradt a Maros utcai zsidókórházban, ahol aztán a halálát is lelte ő is, és a felesége is, de nem csak ők ketten, hanem a kórház igazgatója is, akinek jó barátja volt, aki korábban 42-ig a kolozsvári zsidókórház igazgatója volt, Rót doktor feleségestől. Ott voltak ebbe a kórházba, ahol január 12-én a Kuhn Páter által vezetett nyilas rohamosztag betört, és 94 beteget, orvost, ápolónőt végzett ki egy éjszaka alatt, és temetett el a kórház udvarán egy tömegsírba.
Ez tehát a családi tragédia, de térjünk vissza Diamant Izsó reneszánsz ember létére, sokoldalúságára, hiszen az első kötet, amely most megjelent és bemutatják, ezt hivatott hangsúlyozni, mondjam így. Tehát vannak benne olyan tanulmányok, amelyek több szempontból megvilágítják a személyiségét. Miről szólnak ezek?
Hát Murádi Jenőnek van benne egy tanulmánya, az is a címe, hogy egy műgyűjtő gyáriparos. Tehát Diamantnak a művészet szerető és pártoló munkásságáról esik szó benne, az van feltérképezve, a gyűjteményei, azoknak a sorsa, és hát körülbelül, hogy miből álltak az ő műtár gyűjteményei, ez nagyon bonyolult dolog, volt egy több mint 3000 darabot számláló ex-libris gyűjteménye, amit ő többször kiállított Kolozsváron a két világháború között, vagy abból részleteket. Volt egy remek porcelán gyűjteménye, európai és az ázsiai porcelán manufaktúráknak a termékeit hozta össze, és azokból is állított ki Kolozsváron több alkalommal. De talán a legféltettebb része a gyűjteményének az a japán fametszet gyűjtemény volt, ami neki egyik nagy hobbija volt, és amelyet képes volt egy-egy japán metszetér elutazni Európa akár melyik városába, hogy azt megvásárolja, megszerezze, és a gyűjteményébe tegye. Hát sajnos ezek a gyűjtemények a háború során megsemmisültek, és ma már csak töredékében őrzünk néhány olyan műtárgyat, amelyekről pontosan tudjuk, hogy azok a diamant gyűjtemény részei voltak, különböző múzeumokba kerültek, különböző utakon. Úgyhogy nagyon szép gyűjteménye volt, nagyon szerette a nagybányai festőket, jó viszonyt ápolt Ciffer Sándorral és másokkal, akik Nagybányán festettek, de különösképpen szerette Nikolaj Grigorescu-t, akiről többször írt, képes volt elutazni Bukarestbe egy-egy Grigorescu kiállításra, kritikákat írt ezekről a művészekről, szóval egy nagyon sokoldalú ember volt, de írt irodalmat is, persze többnyire adi centrikus dolgokról ír irodalmi munkáiban, elég kevés ezeknek a száma, de ami ennél sokkal több volt, az az 1920-as években, amikor ő a Korunkat is támogatta, Korunkban megjelent tanulmányai, gazdasági és közgazdasági jellegű tanulmányai voltak. Ezeket aztán folytatta később a 30-as években a Független Újságban, a Ligeti Ernő nagyszerű heti lapjában, amihez hasonló talán nem volt sohasem Erdélyben, színvonal tekintetében. És a Keleti Újságban, az Ellenzékben, más kiadványokban közölt ilyen jellegű tanulmányokat, amelyek nagyon érdekesek és máig megszívlelendő konklúziókat tartalmaznak.
És van még egy tanulmány arról is, hogy milyen hatással volt az építészetre Diamant Izsó működése.
Van. Pásztor István építész tollából van ez a tanulmány. Ő kutatta a modernizmust, és kutatja a modernizmust, és hajlandó volt megírni egy tanulmányt erről, azzal a címmel, hogy Diamant Izsó modernista épületei újabb levéltári kutatások alapján. Tehát ő Budapesten is és Bécsben is folytatott levéltári kutatásokat, mert Diamantról tudni kell azt, hogy meghívta Kolozsvárra József Hoffmannt, aki a bécsi főépítész volt akkor, és egy nagyon jelentős modernista osztrák műépítész iskolának a jeles tagja, aki 1929-ben megtervezte neki a ma is a Szentegyház utcában álló egykori sodronyipari vállalat kolozsvári székhelyének az épületét. Ma ott a balettiskola bent lakása van. Ez volt az első modernista épület Kolozsváron, az első lapos tetejű épület, ahogy a kolozsváriak mondják. És 1930-32 között megtervezte a Diamant villát, amelyik a Haller utcában szemben a rák kutatóval, vagy az onkológiai kórházzal van, és ma óvoda működik benne. Erről szól a Pásztor István tanulmánya ezekről az épületekről, más épületekről, amelyeket Diamant közben járására terveztek, aranyosdéresen terveztek modernista épületeket, lakóházakat is, de intézményeket is, a sodronyipar központi épületét, az egykori tanonc bentlakást, a mérnökök és technikusok negyedét, az úgynevezett Mária kolóniát aranyosdéresen szintén egy ilyen modernista építésszel, George Christinellel, aki Franciaországban élt és tanult, de román származású volt, vele tervezte. Úgyhogy erről szól nagyjából a Pásztor István tanulmány, és a kötetet kiegészíti a Diamantnak a naplója, amit én találtam meg, illetve egy másik kézirat, szintén, amitől származott, ez megjelent 1932-ben Budapesten magyarul, és egy évvel később románul Bukarestben, de nagyon kis példányszámban, és ismeretlen jó formán ma ez a kiadvány. Az a cím, hogy szabad gazdasági rendszer, vagy tervgazdálkodás, és hát ebben az első szovjetuniói 5 éves terv teljesítményét veszi górcső alá, és annak a kritikáját fogalmazza meg nagyon-nagyon érdekes módon.
Ezeket találhatjuk tehát az első kötetben, amelyet igen, bemutatnak, és várjuk majd a másodikat. A kötetet bemutatják csütörtökön este 6:30-tól Kolozsváron a Györkösmányi Albert emlékházban, ahol Tibori Szabó Zoltánnal, aki az imént vendégünk volt, Fodor János történész beszélget. Zoltán, köszönjük szépen a felvilágosítást, és kívánunk értő hallgatóságot a bemutatóhoz.
Köszönöm szépen, Iván. Minden jót neked is, és a hallgatóknak is.
Hangoló. Áthangoljuk a napot.